Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a Fáraók Földjén című műsorban, amelyben ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és három kérdésünk lesz. A zene után mindig egy-egy kérdésre válaszolunk, és utána pedig dr. Vanek Zsuzsannával beszélgetünk, aki két ásatást is vezet Egyiptomban. A Horus Alapítványon meg lehet nézni a két ásatásról szóló korábbi híreket, illetőleg a Vámbir Jármin Keleti Egyetemen lehet hallgatni Zsuzsát, amint az egyiptomi történelemről beszél. Tehát az első kérdésünk, amit kedves hallgatóinktól kaptunk, nagyon röviden meg fogom válaszolni. Tényleg vannak-e bőrre írt óegyiptomi szövegek? Valóban maradt fönn ilyen szöveg, nagyon kevés van. Tudjuk, hogy az ókori Egyiptomban többet is használtak, tudjuk, hogy például a bíráknak a 40 tekercsét az antik hagyomány szerint bőrre írták, ezek azonban nem maradtak fönn. Tehát volt, de nem jellemző, a papirusz az, amire jellemzően az egyiptomiak írtak. Kedves hallgatóink, hogyha további kérdéseik vannak, akkor természetesen szívesen halljuk a kérdéseiket. A telefonszám 7077123, illetőleg az info@inforadio.hu címen lehet feltenni ezeket.
Igen, muszáj volt engem lelőni, mondjuk revolverrel, vagy valami egyébben, mert tudod, hogy Bukfenc mindent tud, de hát azért én is szeretnék, hogy bele csöppenni
akkor
ebben a témába. Csak nagyon-nagyon röviden, csak annyit szerettem volna mondani, hogy úgy általában az egyiptomi írás, mert amikor ezt a bőrre írást kérdezik, általában felmerül az emberekben, hogy mire is írtak az egyiptomiak. Hát az egyiptomiak a hieroglifákat eleve kőcserép, fa, elefántcsontra, sőt rézre vésték. Aztán a későbbiekben, amikor már papirusztusnáttól, madártól, tudom, Zsuzsanna ilyenkor rám néz, hogy a későbbiekben, hát nekem későbbiekben, mert én akkor még nem éltem, csókolom. És a fáraók és főpapok írnokai nádat használtak, amelyek a festékanyagot megtartó, rostokra szétágott végeivel hieroglifákat festettek papiruszra. Aztán utána a festékanyag fejlődésével a nádakat a végében felhasított hegyezett eszközök váltották fel, madárcsont, faragott csont, előkészítve a madártollak útját, ez nekem nagyon tetszett, hogy előkészítve a madártollak útját, a későbbi, illetve nem mondom későbbi kort, na mindegy. Szóval mumiatakarokon fedeztek fel fejezeteket a halottak könyvéből, tehát vászonra festett dolgok voltak, és így volt, ezután következett az a bizonyos bőrre írt valami. Én egy Barry Kemp nevezetű British Múzeumbeli fiúról hallottam, aki ilyesmivel foglalkozott, de hát itt ül mellettem két régész, és én ilyenkor kezdek el süllyedni mélyen az asztal alá, úgyhogy át is adom a szót.
No, tehát összefoglalva, az egyiptomiak mindarra írtak, amire írni lehetett, véstek olyan anyagokba, amikbe festeni nem lehetett, vagy festették is, és 3000 év alatt többféle eszközt használtak, de madártollal nem írtak, ez a későbbi középkornak volt a vívmánya. Csöppenteni viszont a szembe csöppentettek, keselyű tollával, tudjuk, hogy van ilyen szemcsepp az Ebers papiruszon. És mindezek után térjünk át, van-e Zsuzsának az ásatására, pontosabban először Zsuzsa, azt mondjad el, meséld el nekünk, hogy hogyan jöttek létre ezek az ásatások, hogy született meg a gondolat, és hogyan tudtad megvalósítani?
Hát szeretettel köszöntöm először is a hallgatókat. Az ásatás nem az én ötletem volt. 2002-ben, amikor Gaballa professzor úr itt járt Budapesten, akkor még ő volt a régészeti hivatal vezetője, úgy hívják pontosan, hogy a legfelsőbb régészeti tanács, és felajánlotta nekem, hogyha van kedvem hozzá, mivel tudta, hogy klasszik archeológia és provinciális régészet képzettségem is van az egyiptológia mellett, hogy van-e kedvem a deltában ásni, ugyanis az egyiptomi régészeti legfelsőbb tanács a deltát tette központivá, ugyanis nagyon kevés kutató dolgozott a deltában. Megmondom őszintén, hogy utólag meg is értem, hogy miért, nagyon nehéz ásatási terület. Egyrészt sűrűn lakott, másrészt pedig az emberek kevésbé sem olyan kedvesek, mint mondjuk Luxorban vagy azokon a helyeken, ahol számos turista fordul meg. És amikor 2003-ban kiutaztam Egyiptomba, akkor több helyet is javasoltak nekem a deltában, középső részén és főleg a nyugati részén. Én meg is néztem 5-6 régészeti lelőhelyet, és ebből született meg Komtrúga.
Minek alapján választottad éppen Komtrúgát?
Hát egyrészt ugye azt szokták mondani, hogy megérzés, nem szabad azt mondani, hogy megérzésből. Úgy gondoltam, hogy ez egy fantasztikus lelőhely. A mai napig is úgy gondolom, hogy egy fantasztikus lelőhely. Hanem sokkal nagyobb terület volt, mint a korábbiak, és nem közvetlenül a falu közepén helyezkedett el, mert a korábbi lelőhelyek azok éppen a faluban voltak, tehát igazából kevés terünk lett volna ásni. Itt viszont a falu és a temető között van egy 450-500 méterszer 600 méteres terület körülbelül, amely tele van kisebb-nagyobb dombokkal, amely mind régészeti leletanyagot tartalmaz, és hát látszott, amikor a terepbejárásokat végeztem, hogy bizony itt komoly épületek is vannak, és amikor utána néztem a helynek a szakirodalomban, akkor derült ki, hogy az 50-es években már itt egy Ptolemaiosz-kori fürdőt feltártak, az Ahmed el-Hasab nevű egyiptomi régész kolléga, amit publikált is francia nyelven, és tulajdonképpen gyönyörűek voltak a mozaikok, és úgy döntöttem, persze a fürdőt betemették, úgy döntöttem, hogy Komtrúga lesz az a hely, amit választok. Nagyon érdekes és nagyon izgalmas a mai napig, viszont ahogy említettem, a körülmények nagyon nehezek.
Komtrúgának a fürdőjével kapcsolatban említetted a mozaikokat. Lehet ezeket ma látni valahol?
Igen. 3 darab van kiállítva a Kairói Múzeumban, 2 fekete-fehér és 1 színes medúzafej, a 2 mozaik stílusában is eltér egymástól, mert a fekete-fehér mozaikok nagyobb kockákból és durvább kockákból készültek, mészkőből és bazaltból, míg a színes mozaikok azok többnyire márványból készültek és úgy festették. Nagyon gyönyörű és finom kivitelezésű mozaik. Amikor az egyik tanítványomat elküldtem a Kairói Múzeumba, hogy a leltári számaikat terítse ki, akkor nagy döbbenet ért, visszajöve elmesélte ugyanis, hogy nem tudtak róla, hogy a 4 mozaik Komtrúgán található. 3-at sikerült megtalálni a múzeumban, a 4-et a mai napig nem tudjuk, hogy hol van. Lehetséges, hogy a raktárban valahol elfektették, mert egy kevésbé jelentősnek tartott mozaik lehetett, de én azt sem tartom kizártnak, hogy elpusztult, mert a 2 fekete-fehér mozaik körülbelül ugyanaz a minőségű és ugyanaz a volumenű, tehát nem értem, hogy az egyiket miért állították ki, vagy a 2-t miért állítottak ki a 3-ból, és 1-et miért nem. A színes mozaik viszont vitrin alatt van, és nagyon szép való. Jellegzetesen hellenisztikus.
Tehát, hogyha valaki a Kairói Múzeumban megy, az emeleten érdemes ezt is megkeresni.
Ha a mostani rombolás során nem törték szét ezt a vitrint. Én remélem, hogy nem, mert ez is az első emeleten található, és az első emeleten végezték a rombolásokat sajnos.
A videókon nem szerepelt, úgyhogy...
Videókon nem szerepel, de az, hogy mi szerepel a videón, mit adtak közre, az egy más dolog.
Volna egy kérdésem, nem lehet, hogy az a hiányzó kő esetleg az Alexandriai Múzeumban van?
Nem biztos, hogy a Kairói Múzeumban van, ugyanis Hasab a cikkében leírja, hogy a 4 mozaikot a Kairói Múzeumban szállították el, és amikor mi terepbe jártunk, akkor láttunk mozaik részleteket, amiket be is takartunk, sőt, hát éppen a Hédi volt az egyiknek a lerajzolója, mára sajnos már eltűnt, hiába fettük be. A helyiek a szabadon lévő mozaikokat, hogy úgy mondjam, fölszedegetik ostábla játéknak, és áthajtják rajta az állatokat, és az állatok patái, birkák, szamarak, egyebek felhozzák a köveket, és tönkreteszik. Sajnos ez ellen nem tudunk védekezni, hiába kértük a régészeti hivatalt a terület őrzésére, sőt arra is, hogy szeretnénk körbekeríteni. Közölték velünk, hogy nem lehet körbekeríteni, mert közösségi terület. Tehát nagyon nehéz megóvni ezeket a műemlékeket, és a delta azért is problémás hely, mert a helyi lakosok mindig azt hiszik, hogy mi valami aranykincset keresünk, mert úgy gondolják, hogy a régészetnek az a lényege, hogy aranykincseket keresünk, de ez nem így van. És hát sajnos előfordult az is, hogy például az első ásatási szezon után, amikor visszamentünk a másodikra, az épületünk oldalát, amit kiástunk, felbontották és aláfúrtak az épületnek, mondván, hogy ott aranykoporsó, aranykincs és sok minden található. Hiába próbáltam győzködni őket, hogy ez egy település, ez egy város. Ezen belül nincsen temető, de nem sikerült, ugyanis sajnos, amikor a deltában esik az eső, akkor a dombokból, ezekből a kómokból tulajdonképpen az eső kimos leleteket, gyűrűket, pénzdarabokat, ékszerdarabokat, és méltán hiszik azt, hogy itt aranykincseknek kell lenni, de aranykoporsó nem található, az biztos.
Hát egy településen elég nehéz lenne elképzelni.
Hát késői betemetkezésnél lehetséges, de amúgy különben nem, de ha később betemetkeztek volna a már elhagyott településre, de itt ez azért nem érvényes, mert ez az iszlám hódítás után is elég sokáig tovább él.
Igen, a 13. századig.
Igen, sőt, tehát lehet, hogy még tovább is, tehát csak nem volt annyira fontos szerepe, mint korábban.
Amikor elkezdődött az ásatás, akkor ugye nem a korábbi fürdőnek a területén dolgoztatok, hanem az ásatás egy másik ponton kezdődött. Mit találtatok ez a bizonyos kocsma, miről annyit lehetett hallani? Valójában mi is volt?
Hát igen, emlékszel rá, hiszen te is ott voltál, hogy az első héten tulajdonképpen terepbejárást végeztünk, mert nem igazán tudtam eldönteni, hogy melyik részen ásunk. Az első gondolatom az volt, hogy a legnagyobb dombot ásuk ki, amin egy nagyobb épületnek a maradványa található, de nem a közepén szerettem volna elkezdeni, lehet, hogy jobban jártam volna, hanem a bejárás döntött el számomra, amikor letisztogattuk a felületeket, a területnek a délnyugati sarkán egy nagyon érdekes épület bontakozott ki, amikor lesöpörgettük, letisztítgattuk, és azt mondtam, hogy itt fogunk kezdeni. Hát ez pont a temető melletti terület, csak egy ilyen földút választ el a temetőtől, ahol állandóan járnak a szamaras kordék és a helyi emberek kocsival vagy mással, és itt terelik az állatokat is, és itt kezdtük el a nyugati oldalon az ásást, és haladtunk kelet felé, és számtalan ledőlt kőtömböt találtunk, ami egyértelműen azt bizonyította, hogy az épület, amit felszín, tehát láttunk a felszínen, valamilyen oknál fogva ledőlt, utólagos kutatások során kiderült, hogy Komtrógát számtalan földrengés és árvíz pusztította el. Számtalan, azért mondom, 4-5 az ókorban biztos volt, tehát ebben az időszakban, amelyben kutattunk időszámításunk előtt a harmadik és az első század közötti időszakról beszélek, és mindig romba döntött, és mindig felépítették. Na hát ezeket a ledőlt kőtömböket találtuk meg először, aztán fokozatosan elértünk egy épületnek a falához, amit a felszínen már láttunk, és ami érdekes volt, hogy az épületnek a nyugati falán csatorna kivezető volt, és nagy újongásba kezdtünk akkor, amikor a csatornát kitisztítva megtaláltuk az első terraszigillátánkat, egy gyönyörű késő-római pecsételt kerámia fajta, mert ez datáló tényező tulajdonképpen, jól tudtuk datálni, de az épület maga nem késő-római, hanem mint később kiderült, valószínű, hogy a harmadik században már állt, csak aztán fokozatosan átalakították. És amikor áttértünk az épületnek az északkeleti részére, tehát a másik falát akartuk kibontani, találtunk rá egy amfora sorra, ami hát tulajdonképpen egymásba voltak tolva. És mivel rengeteg faszén maradvány volt körülötte, én biztos voltam abban, hogy Ez valami raktár lehetett, amikor a földrengés során ledőltek az amforák, és amikor elkezdtük kibontani, akkor derült ki, hogy igazából ez egy vízvezeték. Nem is vízvezeték, inkább azt mondom, hogy szennyvíz elvezető rendszer. Találtunk 4 egymásba illesztett amforát, az amfora csúcsos végét levágták, és a másiknak a szájába illesztették, és még megtaláltuk a bronz vagy réz drót maradványokat is, és a lukat az amfora nyakán, amivel összeillesztették ezeket. Sajnos hát viszonylag épek voltak, de a föld nyomásától és a nedvességtől, mivel elég gyenge minőségű volt a kerámia, ezért kicsit szétnyomódtak, egyet tudtunk belőle restaurálni. Ez az amfora vezeték átment egy másodlagos falon, egy agyagtéglából épített falon, aminek kő volt a teteje, és a túloldalon folytatódott, csak nem amfora testekből, hanem amfora nyakakból, és ami az érdekes, hogy még az amfora füleket úgy levagdosták, és az utolsó amfora nyak mellé mindet odahelyezték. A leletek azok, azt mondhatom, hogy tányérok, tálak, fazekak, poharak, üvegpohár, cseréppohár. Találtunk a területen 3 kemencét, ebből egyik valószínű kétosztatú kemence valamilyen edénykészítésre vagy üvegkészítésre szolgált, a másik 2 pedig főzésre. És ebből gondoltuk, hogy megtaláltuk azt a kocsmát, amelyről egy korábban itt talált görög nyelvű szöveg is tájékoztat minket, hogy a római korban a Kleopátrion falához emeltek egy római kocsmát. Na hát akkor egyből boldogok voltunk, hogy ez az épület nem lehet más, mint a Kleopátrion, amit aztán később az időszámításunk első század végén, tehát Kleopátra halála után, és hát Augustus császár korától tulajdonképpen Arisztejonnak neveztek, és az Arisztejon az már nem Kleopátrának szentelt kis templomocska volt, hanem az az épület, ahol a város előségei, tanácsnokai összegyűltek, hogy megvitassák a városnak a gazdasági, politikai és egyéb ügyeit. Tudjuk is azt ennek a szövegnek az alapján, amely az Alexandriai Múzeumban található, hogy Augustus császár uralkodásának 5. és 7. éve között szintén egy árvízzel kombinált földrengés pusztította el a területet, és meghalt Theón, aki a kormányzója volt a városnak, főelöljárója, és összegyűltek az Arisztejonban azért, hogy megválasszák az újat, és döntsenek a felépítésről. Meg is választották Theón fiát a város elöljárójává, és ahogy tapasztaljuk az ásatások során, fel is építették újra a várost.
Akkor most egy kis zene után folytatjuk a beszélgetést, tehát nagyon izgalmas dolgokat hallottunk, és fogunk még hallani.
يا ريت انا اشوفك وصال
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Dr. Vanek Zsuzsannával beszélgetünk, a komtrúgai ásatásról volt eddig szó, és rövidesen folytatjuk, de egy következő kérdést is megválaszolunk. Tehát miért hívják kanopusz edényeknek a bebalzsamozott belső szerveket tartó edényeket? Erre is nagyon röviden a válasz az, hogy ez az elnevezés még a napóleoni háborúk idejére megy vissza, amikor kanopusz területén nagyon izgalmas, érdekes Osiris kanoposz szobrokat találtak, és ezek edények voltak Osiris fejjel. Ennek alapján nevezték el később a hasonló formájú emberfejű vagy más állatfejű, ugye a Horusz fiúknak a fejei, tehát sakál, sólyom és pávián fejű kanopusz edények vannak még, tehát ezeket az edényeket. Menelaosz kormányosa volt kanoposz, tehát vele is kapcsolatba hozták. És a tévedés megmaradt, azóta is ragaszkodunk a hagyományokhoz, és így hívjuk. No, és akkor átadom a szót most, Anna föl akar tenni egy kérdést, úgyhogy átadom akkor neki a szót, és utána Zsuzsának.
Csak annyit szerettem volna kérdezni, hogy ha már úgyis találtak mindenféle edényt ezen a helyen, akkor esetleg élelmiszer vagy ital maradványokat találtak-e?
Igen, találtunk főleg gyümölcs magvakat, gabona magvakat sajnos nem, főként datoja magokat találtunk, olíva bogyó magokat találtunk, és különböző étel maradékokat a tálak és az amforák alján. Hát ezt még elemezni kell, ezt, hogy igazából mit tartalmazott, ugyanis volt olyan, hogy in situ, az az eredeti helyzetben találtunk fazekat, ami tele volt megégett anyaggal, amiben még madárcsontok is voltak találhatók, tehát valamilyen madárfajtát főztek meg benne, és úgy maradt, amikor az épület ledőlt, és közben tűz is kiütött. De a tavalyi ásatás során viccelődve mondtuk az épületnek a déli részén, amikor falakat bontottunk ki, akkor rengeteg apró csigát találtunk, és azt mondtam, hogy ez egy csigafarm, tehát megszámlálhatatlan mennyiségű, több ezer darab ilyen pici csigák, de menet közben mindenütt találtunk nagyobb csigákat, ami nem azt jelenti, hogy ezeket fogyasztották, valószínűleg a nedvesebb területekhez, és mivel itt csatorna is ment keresztül, odahúzódtak, hogy ez valóban csigafarm volt-e vagy sem, mert egy helyre körülbelül egy négyzetméteres területre korlátozódott ez az egész. Mi viccelődve úgy tartjuk, hogy ez egy csigafarm volt, bár nem hiszem, hogy volt ilyen komtrúgán. Minden esetre az épülethez visszatérve, három szezont ástunk eddig, és a második szezonban tulajdonképpen, amikor kibontottuk az épületnek a belsejét, akkor találtunk egy kincsleletet, egy 69 darab pénzérméből álló, nagyon korrodált, nagyon rossz állapotú kincsleletet egy fazékba szintén, amit elrejtettek az épület belsejében. A jelenlegi talajszinttől kb. 15-20 cm-re volt ez, tehát nagyon alacsonyan, vagy úgy mondjam, hogy szinte a felszínen, és amikor egy-kettőt megtisztítottunk közülük, ezek kivétel nélkül mind római koriak, feltehetően időszámításunk előtt első század vége, és időszámításunk szerinti első század elejéből származnak. Volt köztük olyan pénzdarab, amely ezüstből készült, viszonylag gyenge minőségű ezüstből, és nem volt verve, tehát verésre készítették elő. Nyilván lehetett komtrúgán egy pénzverde, és amikor jött a földrengés és az árvíz, aki birtokolta ezt, elrejtette az egész kincset, mi ezt megtaláltuk, hát még sajnos restaurálásra vár, és olyan rossz állapotban van, hogy nem tudom, hogy hányat tudunk megmenteni ezek közül. A második szezonban, mint említettem, kibontottuk az épületnek a belsejét, szintén nagyon érdekes dolgokat találtunk, rengeteg kerámiát, és a második szezontól jöttek elő az úgynevezett görög feliratos pecsétes amforafülek, amely egyértelműen bizonyítják, hogy komtrúgának nem csak Egyiptomon belül és Líbia felé voltak kapcsolatai a karavánutak mentén, hanem a földközi tenger szigeteivel is, így például Ródosszal és Ciprussal, ugyanis a pecsételt kerámia fülek többségében ródosziak voltak. Ezeket körülbelül sikerült datálni időszámításunk előtt a 3. század első felétől, az időszámításunk szerinti első század közepéig terjednek azok, amelyeket itt találtunk per pillanat. Még találtunk egy érdekeset a második szezonban, egy fürdő részét, szintén az épület belsejében, amit a római korban alakítottak ki, és az egyik másodlagosan beépített falba egy valószínűleg a Kleopátrájonhoz tartozó korábbi épületnek egy oszlopát építették be. Nagy szomorúságunkra ezt a harmadik szezonra ellopták a helybéliek, szétdulták a másodlagos falat is, ezért mondtam azt, hogy nehezebbek a körülmények a deltában, mint másutt, kevésbé őrzik a területet, és sajnos nem lehet a falusiak ellen semmit tenni, tehát ellopták az oszlopot, és még egy csomó mindent, szépen faragott kőkockákat, mindent az építkezéseikhez. Úgyhogy most ígéretet kaptunk a harmadik szezonban, hogy jobban fogják őrizni, de az előző években is történtek ilyen ígérgetések, és változás nincs. A harmadik szezonban, ami 2010. szeptember vége októberébe zajlott le, az épület keleti részén és a déli részén ástuk, és megtaláltuk a korábbi Kleopátrájonhoz tartozó épületeknek a mellékhelységeit, amelyek raktárak voltak, apró kisméretű helységekkel, feltétlenül ide tették, ide helyezték el a kultikus szertartásokhoz szükséges tárgyakat, adományokat, ruházatot, és egyebet, amit aztán a római korban úgy próbáltak, tehát amikor bővítették vagy átalakították az épületet, úgy próbálták ezt megoldani, hogy a falakat kivették a raktárhelyiségek közül, és tágították a teret, hogy nagyobb helyiségeket alakítsanak ki. A déli oldalon is találtunk az épülethez csatlakozó falakat, de ezeket még tovább kell folytatni, ugyanis a falak tovább mennek keletre és délre. Déli irányban nehéz lesz, mert egyrészt a útba ütközünk, másrészt pedig a temető ott van a déli oldalon, de keletre a korábban feltárt hellenisztikus fürdő felé haladunk, és akkor majd kiderül, hogy igazából mekkora volt maga ez az épületkomplexum. Érdekes még megjegyezni azt, hogy pénzérmék tekintetében 4. és 6. Ptolemaiosz közötti érmeket is találtunk itt a falak esetében, és természetesen 7. Kleopátra érmei is előkerültek.
Rendkívül izgalmas, érdekes ez a terület, de máshol is ástok. Hol is van ez a másik ásatás?
Hát akkor, amikor 2002-ben Gaballa professzor felajánlotta a deltai lehetőséget, az első szavam az volt, hogy nem lehetne Luxorban, ugyanis én a thébai sírokat nagyon szeretem, főleg a 18. dinasztia korit, és azt mondta nekem, hogy ha elvállalom a deltait, akkor természetesen vállalhatok, nem ásatásra, ugyanis Luxor most már több mint egy évtizede ásatás szempontjából le van tiltva, csak sír tisztításra és restaurálásra, ami természetesen azt jelenti, hogyha egy sír tele van törmelékkel, és a síraknája nincs kipucolva, akkor itt ásatást is kell folytatni, de nem olyan mértékben, mint mondjuk Komtrúgán. Sajnos luxori thébai sírok esetében statigráfiával a sivatagi viszonyok és a kőtörmelék miatt nem számíthatunk. Lényeg az, hogy ezt a lehetőséget is megkaptam, és azt mondta, hogy menjek le a főigazgatóhoz Luxorba, és kérjem a tanácsát e tekintetben. Amikor lementem 2003-ban már vártak is, és a thébai nyugati parton, Draabuel Nagában a 344-es sírt javasolták, ami egy késő Ramesszida P.I.-nak a sírja, aki a megistenült első Amenhotep fáraó és Jakmesz Nefertari-nak volt. Egyrészt királyi írnoka, másrészt pedig csordáinak a felügyelője, valamint Ámonisten csordáinak az írnoka is volt. Tehát viszonylag elég magas funkciót látott el, és jellegzetesen 20. dinasztia kori a sírnak a belső része, hogy kibontottuk. Nagyon érdekes volt, hogy a sír kibontása után, ugye ezt a sírt igazából utoljára Pitri és Gotyé látta, ők le is írták a mérlegelési jelenetet, tehát a halott megmérettetését a túlvilágon, azt le is rajzolták, Gotyé leírta a látható szövegeket. Azonban valószínű, hogy ezután be is zárták, mert amikor Ahmed Fakhri meg akarta nézni, 1938-ban már csak a kőtömböket találta a sír előtt. Erre azért volt szükség, mert akkoriban még nem voltak vasajtók a sírokon, viszont akkor is rabolták és fosztogatták a sírokat, mármint a sírfestményeket kivágták, és múzeumoknak vagy magánszemélyeknek adták el, és ezt elkerülendő befalaszták. És igazából nem, senki nem tudta, hogy hol van maga a sír. A sír tetejére rakódott törmeléken jártak le a sírudvarba, ugyanis egy sírudvarba három sír volt. Egy 18, egy 19 és egy 20. dinasztia kori, a miénk volt a 20. dinasztia kori, csak nem tudtuk pontosan, hogy hol van. Úgyhogy megkerestük, kitisztítottuk az előtte lévő törmeléket, megtaláltuk a hozzávezető négy lépcsőt, és amikor beleütköztünk az agyaktéglából tapasztott falba, felül benéztünk a lukon, és ezt számtalanszor elmondtam már, és leírtam. Carteri érzések törtek rám, és akkor a tanítványaim hátulról kiabáltak, mit látsz, és akkor mondtam nekik, amit Carter is mondott, hogy csodálatos dolgokat. Valóban, amikor az ember először betekint egy ilyen sírba, ami szépen van festve, és úgy érzi, hogy évezredek lábnyomai és pora található benne, akkor az egy nagyon felemelő érzés, és alig vártuk, hogy elpucoljuk a falat, és akkor beléphettünk. Hát körülbelül egy másfél méter törmelék volt a sírban, de viszonylag abban az állapotban találtuk a sírt, ahogy ezt a Pitri és a Gotyé leírta. A halottak könyve 125. fejezete, ami ugye a halott megmérettetése, hogy igaznak bizonyul-e a te életében, és bekerülhet-e Osiris túlvilágára, vagy birodalmába. És a másik fontos a halottak könyve 17. fejezete, valamint kétszer ábrázolják a megistenült első Amenhotep fáraót, Derrel Medine alapítóját, akit egyik falképen sólyom formájában a fején napkoronggal jelenítenek meg, ami egy nagyon ritka ábrázolás, a másikon pedig a szokásos harci kék koronában, mögötte anyjával, Jahmesz Nefertarival. Tehát nagyon izgalmas maga a sír, úgy tűnik, hogy nem fejezték be, mert főleg ezeket a halottak könyve jeleneteit elnagyolták, viszont Piájnak az összes családtagját ábrázolják. Nagyon érdekes, hogy az udvar tisztítása közben sikerült beazonosítanunk az egyik sírt, ami az udvaron található, a 18. dinasztia kori sírt, aminek nem volt száma korábban a Portermos bibliográfia szerint, azonban a Friderika Kamp adott neki egy kötőjel, 171 kötőjeles számot, és nem tudta, hogy kié a sír, kiderült, hogy ez Uszinak a sírja a 18. dinasztia idejéből. Az ő szobrát az előtte lévő aknából megtalálták, és a Bristoli Múzeumban őrzik, azonban hiányzik a könyöke, ez egy fekete gránit szobor, és mi az udvar tisztításakor megtaláltuk a szobornak a könyökét. Azonban nagyon érdekes dolog, hogy a Piáj és az Uszi és sír összefügg, összeér, és ennek kapcsán felfedeztünk egy eddig teljesen ismeretlen, le nem írt sírrendszert, ami legalább 4-5, de lehet, hogy 6 vagy ennél több sír összekapcsolásából áll, vagy összekapcsolódásából áll, ugyanis majdnem mennyezetig van a törmelék ezekben a termekben, és nem tudtunk tovább bemászni, főleg a tanítványaim, Bíborka és Kati volt az, nekik nem volt micimackó effektusuk, amikor bemásztak erre a szűk helyre, és őszintén mondhatom, hogy ha sikerül ezt kipucolni, talán egy szenzációs felfedezésnek lehetünk tanúi. Én személy szerint nagyon örülök annak, hogy ásatok itt, és nagyon boldog volt az a röpke 3 hét. Persze ahhoz, hogy folytatni tudjuk, nekünk nagyon sok pénzre van szükségünk, mert a munka dandárja most jön, mert a sírudvar kapuját is megtaláltuk, és a kapu előtt 2 akna van, amit szintén ki kell pucolni. Azt még nem tudjuk, hogy ezek síralapítási aknák-e, vagy pedig a késői dinasztiák korából, értem azt 25-26. Dinasztia, vagy esetleg perzsakor időszakából származó temetkezéseke, de ezt ki kell pucolni, és iszonyú mennyiségű törmeléket kell elhurcolni innen.
Megengedsz egy kérdést? Persze, amikor a törmelékről beszélsz, mit értesz törmelék alatt? Tehát azokat a sírból származó kő darabokat, vagy amit a homokot behordott a szél, vagy behordtak?
A homok nem, tehát eleve Téban nyugati parton nagyon kevés a homok.
Tudom.
Ez a mészkő törmelék van. Na most ugye, aki geológiával foglalkozott, én kevésbé, az tudja azt, hogy eső és egyéb természeti jelenségek idején, amikor a víz a mészkő repedései között átfolyik, akkor leviszi ezt a törmeléket. Így telnek meg a sírok törmelékkel, tehát az nem szándékos feltöltés, hanem a víz, az eső viszi be ezeket, és hát ugye feltételezték azt, hogy a királysírokban kialakított aknák, mély aknák, azok nem a rablók ellen voltak, hanem ezt a törmeléket fogták föl igazából, meg a vizet, ami bezúdult a sírba, és ezt bizonyítottak 1994-95-ben Egyiptomban, Luxorban a nagy esőzések során, amikor például a Hóremheb síraknája megtelt vízzel és törmelékkel. Az eső és a víz juttatja be. A mi szerencsénkre azonban juttat be olyan leleteket is, amik nem a sírhoz tartoznak, és akkor az ember gondolkodhat, hogy ez hogy került ide.
Volt ilyen lelet most is, ami megtett benneteket?
Számtalan lelet került elő, későkori kishalotti szobrocskáktól, hogy pontosítsam a későkort. Azt jelenti, hogy a 26. dinasztia utáni időszakról beszélünk, egészen a 30. dinasztia időszakáig eső periódusból rengeteg múmiapója, sajnos festettet vagy rajzoltat nem találtunk, számtalan festett kartonás koporsó töredéket felirattal, felirat nélkül, növényi motívummal, találtunk egy homokköztéli töredéket, találtunk 2 hieratikus feliratot tartalmazó edény darabot, reménykedünk abban, hogy a többit is meg fogjuk majd találni. Találtunk emberi maradványokat, számtalan kosár darabot, tehát elmondhatatlan mennyiségű, közel 40 láda leletet, doboz leletet halmoztunk föl, és rengeteg kerámia került elő az adott időszakból, főleg az új birodalom korából, és találtunk sírkupokat is. Hát P.I. sírkupját még nem sikerült megtalálni, viszont a P.I. sírjának előteréből megtaláltunk egy csomót Uszi sírkupjai közül, legalább 6-7, de lehet, hogy 10 is van, mert a szöveget nem mindig lehet elolvasni, sajnos eléggé kopottak, ami azt jelenti, hogy akik az aknát kiásták, azok egyszerűen kidobálták, vagy nem igazán tudom, hogy hogy kerülhet el a figyelmüket a szépen olvasható feliratos sírkup tömeg.
Kérdeznék még valamit, amikor beszélsz arról a bizonyos 40 ládányi mindenféléről, amit megtaláltatok, annak az anyagnak a feldolgozása odakint történik, vagy ideben?
Hát vegyesen. Tehát az ásatás során folyamatosan fényképezzük és regisztráljuk a leleteket, leírjuk, tehát egy tárgyról minimum 10 fényképet készítünk, amit aztán ellenőrzünk is a laptopon, és akkor utána, ha nem jól sikerül, újra tudjuk csinálni. Lemérjük őket, tehát pontos méreteket adunk, vagy veszünk föl, és ha szöveg van rajta, leírjuk, le is rajzoljuk a tárgyakat, és aztán a feldolgozás nagy része, a többi része az itthon zajlik, hiszen semmit nem hozhatunk haza.
Tehát... Akkor az esetek ott, hogy úgy mondjam, tropára megy, hogyha ott hagyják?
Remélem, hogy nem, mert most nekünk szerencsénk van, nem úgy, mint Komtrúgán, ahol nincsen raktárunk, és egy másik kölcsönraktárba kellett a rengeteg leletet elraktározni. Itt, mielőtt mi hazajöttünk és befejeztük az ásatási szezont, akkor a ládákat betettük a sírba, és a sírt befalasztuk. Tehát cementtel, kővel be lett falazva, nehogy valaki betörjön oda, tehát biztonságban van. És aztán utána akkor, amikor a nagy raktárba, a Carterház mögötti nagy raktárba le kell adni, akkor ki kell szelektálni, hogy mi az, amit leadjak, mert csak a fontosabb és értékesebb leletet, tehát ne a 2 tonna múmia pólyát adjam le, ami mindenhonnan előkerült, és valószínűleg a sírrablásokból került az udvarra és mindenhova, hanem csak a fontosabb leleteket a nagy raktárba. A többi az marad a sírba fölraktározva.
Mivel időnk vége felé közeledik, még azt a kérdést föl szeretném tenni, hogy említettél anyagi nehézségeket, meg említettél tanítványokat. Tehát kikkel ásol, és milyen forrásokból tudjátok fedezni?
Hát ez nehéz kérdés, úgyhogy a Hórusz Alapítvány támogatásával ásunk, meg az én saját pénzemből, amit össze tudok spórolni, meg hát az 1%-okból ebből jön össze. A tanítványok és kollégák, akik velem vannak, azok mind fizetik a saját költségeiket, repülőjegyet, szállásellátást, mert egyszerűen boldogok és örülnek, hogyha kijöhetnek ásni. A kollégák között, hát te is voltál velünk, ugye, mint
igen,
kolléga,
igen,
a Komtrúgán. Egyiptológus hallgatókat szoktam általában magammal vinni. Jött már az ELTE-ről, és jött a Vámbéry Ármin Keleti Szabad Egyetemről, és hát van hivatásos restaurátorunk is, tehát van egy szakembergárda, aki rendesen és becsületesen végzi a dolgát. És őszintén mondom, hogy a luxori ásatás az olyan volt, hogy még pénteki napunk sem volt, tehát a 7 napján reggeltől dolgoztunk 3-ig, és utána pedig otthon végeztük a munkák randárját, úgyhogy olyan fáradtan jöttünk haza mindnyájan, éppen ünnepek előtti időszakban, hogy nem volt még karácsonyi hangulatunk sem.
Hát akkor köszönöm szépen, és akkor ezek után, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretné támogatni az ásatást, akkor ezt megteheti az 1% felajánlásával szponzorként is, a Hórusz Alapítvány honlapját az interneten könnyen megtalálhatja, vagy a Vámbéry Ármin Keleti Egyetemen keresztül is megtalálható, és hogyha pedig bővebben akar hallgatni ugyanerről a témáról, de más szemszögből egy kicsit később, akkor áprilisban a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a Nemzetek Házában levő székhelyén Zsuzsa előadást fog tartani róla. Tehát oda is szeretettel várunk minden érdeklődőt. És akkor most még, mielőtt befejeznénk gyorsan az utolsó kérdést, volt-e Bálint naphoz hasonló ünnep az ókori Egyiptomban? Hát Bálint nap nem volt, tehát a szerelmesek egymást megajándékozása, az volt, nyilván azért kaptuk a kérdést, mert most van Bálint nap, tehát ünneptől függetlenül megajándékozták magukat.
Egymást.
És megajándékozták egymást, és voltak viszont olyan ünnepek, amik a szerelemről szóltak, Háthor istenő, Bástet istenőnek az ünnepei, tehát ilyenek voltak. Ha valaki hozzá akar tenni, akkor mielőtt elbúcsúzunk még.
Igen, az elején elfelejtettük mondani, hogy bárkinek bármiféle kérdése volna hozzánk, Zsuzsához, vagy úgy általában, az ne feledkezzen meg arról, hogy a telefonszám, tehát a kontaktrádió telefonszáma 1-es körzet 7077-123, illetve az SMS számunk 7030-88-946. Az az érzésem, hogy na most már vége a viszonthallásra.
Viszonthallásra, és köszönöm a beszélgetést dr. Vanek Zsuzsának.
Én is köszönöm, és viszonthallásra.
Kontaktrádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Τόσες τρέλες που νοσταλγώ. Αραπίνες, λάγνες, ερωτιάρες, με ουίσκι, με γλυκές κιθάρες, γλέντι και πιωτό. Αραπίνες, μάτια φλογισμένα.
Már 10 fővárosi kórházban látogatási tilalom van. Mubarak.